Keressük Esdrás könyvének első részét, az első verstől. Círus, perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az úrnak Jeremiás szájáltal mondott beszéde, felindítta az úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdette az ő egész birodalmában, élő szóval és írásban is mondván. Így szól Círus a perzsa király. Az Úr, a mennyek Istene, e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek házat néki Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. 5. vers. Fölkelének azért Júda és Benjamin családfői, és a papok, és a léviták, és minnyáján, akiknek felindítta az Isten lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. 2. fejezet első vers. Ezek pedig a tartománynak fiai, akik feljöttek vala a rabság fogjai közül, akiket Nabukodonozor, Babilónia királya fogva vitetett Babilóniába, és most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába. Kik jövének Zorobábellel, Jésuával és a többiekkel. 7. fejezet. 7. vers. Első vers. És ezek után Artaxerxesz perzsa király uralkodásakor Esdrás a Serája fia. 6. vers. Ez az Esdrás feljöve Babilóniából, ő, aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr Izrael Istene adott vala. És megadá néki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint minden kérését. Feljövének pedig az Izrael fiai, a papok, a léviták, az énekesek, a kapunálók és a léviták szolgai közül többen Jeruzsálembe, Artaxerxesz király 7. esztendejében. Esdrás könyvéből fontos igehelyeket olvastunk fel. Tudjuk, hogy Izrael történelme alapján Krisztus előtt 500-600 körül. Emlékszünk, hogy Izrael népe fogságba vitetett Babilóniába. És Jeremiás proféciája szerint 70 évig maradtak ott. És egy napon vissza fognak térni Jeruzsálembe. most Ezsás könyve alapján, 70 év után a Izrael fiai közül sokaknak a szelleme felkavart az Úr, és vissza akartak menni Jeruzsálembe. És meg akarták építeni Isten templomát. Mert 70 évig Isten temploma romokban hevert, és Jeruzsálem városa üres volt. Körülbelül 50 ezer ember Zerubábel vezetése alatt végül visszatértek Jeruzsálembe. És először az oltárt építették meg az eredeti alapokra, és aztán a templomot is megépítették. És erről szól Ezsrás könyvének első, második, harmadik fejezete. Amikor Izrael babiloniai fogságba vitetett, tudjuk, hogy Nabukodonozor király körülvette Jeruzsálemet, és felégette a várost. És még a templomban sem maradt kőkövön. És így született meg Jeremiás a síralmai. Amikor Nabukodonozor király elfoglalta a várost, és felégette, a zsidó hagyomány szerint Jeremiást valahol a Golgota környékén rejtették el. A Golgota közelében, ahol később Krisztus megfeszítették. És onnan ő tudta látni a damaszkuszi kaput. És látta azt is, ahogyan az egész város égett. A tüzet a városban. És az ő csontjaiban mennyei tűz égett. És emiatt a benne égő tűz miatt Jeremiás könnyekben tört ki. Ezért írta meg a síralmait. Sírt Jeruzsálem fölött. Mi Jeruzsálemnek a jelentése? Jeruzsálem a Bibliában mindig Isten bizonyságáról beszél. Miért van szükség Isten bizonyságára? Mert ezen a városon belül ott volt Istennek a temploma. Isten temploma Isten jelenlétét jelképezi. Figyeljetek! Amiért Jeruzsálem egy egyedülálló város, azért, mert itt található Isten temploma. Ha Jeruzsálem Isten bizonyságát jelképezi, és ha a templom Isten jelenlétét jelképezi, akkor Isten bizonyságtétele az ő jelenlétéből ered. Úgyhogy ez egy nagyon fontos alapelv, alapszabály. Ne feledjük, kezdetben, Salamon idejében, amikor a város és a templom a dicsőséges korát élte, és ott volt Isten jelenléte, ott volt Isten bizonyságtétele. Ez Izrael népének a küldetése. De sajnos elhagyták Istent, bálványokat imádtak, Isten megengedte Nabukodonozornak, hogy körülvegye a várost és elfoglalja. És végül Babiloniába fogságba vitettek. És ez mit jelent? Hogy nem csak a várost égették fel, hanem a templomból sem maradt kőkövön. És Izrael népe olyanná vált, mint egy fa, amelyet gyökerestől kitépnek, és elvitték a Babiloniába, ami a mai Irak. Jeremiás szerint 70 évig fognak ott maradni, és aztán visszatérnek Jeruzsálembe. Miért beszélünk most erről? Ha tanulmányozzuk a gyülekezet történelmét, nagyon jól tudhatjuk, hogy az eklézsia is fogságba vitetett Babilóniába. Babilónia azt jelenti zűrzavar. Amikor fogságba vitettek, amikor Babilonban éltek, többé nem volt Jeruzsálem. Jeruzsálem városa üres volt, és Isten háza is romokban hevert. Ez az egyik legtragikusabb időszak Izrael népe történelmében. Most Isten bizonysága romokban hever. De Isten megígérte, hogy 70 évvel később visszatérnek Jeruzsálembe. Jeruzsálem Isten akaratát jelképezi. És Isten bizonyságát újraépítik. De ezt megelőzően Isten házát kell újjáépíteni. Más szóval, először Isten jelenlétét kell bírni, és aztán lehet szó Isten bizonyságtételéről. Tehát sok évvel ezelőtt a gyülekezet történelmében elvitetett a gyülekezet fogságba Babilóniába. Testvérek, akkor ma hol van Isten bizonysága? Hol van ez az együttes, közös bizonyságtétel? Először is, amikor mint gyülekezet összejövünk, megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ebből a jelenlétből kifolyólag Krisztus jelenléte és szépsége, dicsősége fog megnyilvánulni. És a világ meg fogja tudni, hogy itt van egy lámpás. Tehát lámpatartó és lámpás. Azt gondolom, ez történik Temukóban is, és máshol is. Tudjátok, a gyülekezet kezdetekben így van, így történik. Amikor a szentek összejönnek, Isten háza van jelen, ahol az Úr jelenléte van, és az Úr neve kap dicsőséget, felmagasztalást, és akkor azon a helyen Krisztus szépsége, jelenléte, dicsősége nyilvánul meg. És akkor az emberek azt mondják, ez Isten bizonysága. Ezért van az, hogy a Jelenések könyvében Kis-Ázsiában 7 gyülekezetet találunk, és őket 7 lámpatartó jelképezi. Tehát amikor a gyülekezet a normális állapotában van, akkor így kellene, hogy legyen. Minden helyen, mindenhol Isten jelenlétét, Isten bizonyságának kell megnyilvánulnia. Isten bizonysága Taipeiben, Tokióban, Szóulban, São Paulo-ban, Santiago-ban, mindenhol. Ez Isten célja. De ha jól ismerjük a gyülekezet történelmét, anélkül, hogy részletekbe mennénk, nézzünk szét, hogy mi történik ma. Bizonyosak lehetünk abban, hogy a gyülekezet már fogságba vitetett Babilóniába. Babilónia azt jelenti zűrzavar. Ma az emberek zűrzavarban vannak Isten bizonyságának igazsága felől. Nincsenek tisztában vele, mert ilyeneket mondanak, hogy a gyülekezetben felejtettem az esernyőmet. Az ő gondolataikban a gyülekezet egy épület. Ezért mondhatsz ilyet, hogy a gyülekezetben hagytam az esernyőmet. Össze vannak keveredve. A gyülekezet Krisztus teste. Hogy tudod az esernyődet a testben felejteni? Tudom, hogy vannak olyan hozzá nem értő orvosok, akik ilyet elkövetnek. Amikor sebészek operálnak valakit, és az ollót benne felejtette a műtött ember testében. Ez lehetséges. De az lehetetlen, hogy az esernyődet Krisztus testében hagyd. Tehát ma az emberek nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal. Az emberek azt gondolják, hogy a gyülekezet egy intézmény. Amikor eljössz a gyülekezetbe, tudod, hogy hogy kell viselkedni. Megvan a program, megvannak az énekek, az imádságok, megvan az üzenet, minden megvan, mint egy intézményben. Megvan az imádat helye, mint egyfajta intézményben. Valaki majd az igével szolgál, vannak, akik nagyon szellemiek, ők olvassák a Bibliát mindenki helyett. Te csak eljössz vasárnap és hallgatsz. Testvérek, nem vagyunk tisztában dolgokkal. Tudjuk, hogy a gyülekezet Krisztus teste. Hogyha Krisztus teste, akkor ott minden tagnak funkcionálni kellene. De ma, amikor szétnézünk, azt látjuk, hogy csak egy-két tag az, aki aktív. Tehát ismételten csak zűrzavar van. Egyesek számára a gyülekezet nem más, mint felekezet vagy egyházközség, hallgatóság. Ez egyrészt így igaz, de amikor összegyülekezünk, akkor tenni kell valamit. És ezért körbenézünk, és fokozatosan mindannyian zűrzavarba kerülünk. Mit jelent ez? Azt, hogy a gyülekezet fogságba vitetett Babilóniába. Amikor a gyülekezet a sötét korba jutott, az ilyen volt. De hála legyen az Úrnak, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, ezek a nagy reformátorok, ők visszavezették Isten népét Jeruzsálembe. Nem voltak már többé zűrzavarban. Babilóniában látták az emberek a bűnbe való elmerülést, nem is ismerték az üdvösséget. A Bibliát láncokba verték. Nem csoda, hogy akkor a gyülekezet állapota zavarodottság volt. Hála legyen az Úrnak, Luther Mártonon és Istennek a szolgáin keresztül. A gyülekezetet visszavezették Jeruzsálembe. Az eredeti alapokra, a gyülekezet történelme alapján megépítették ezt az oltárt. Megépítették a házat is. Testvérek, hála legyen Istennek, így módon voltak, akik vissza tudtak térni Jeruzsálembe, és ott volt az Úr jelenléte, és ott volt az Úr bizonysága. Testvérek, az első generációban minden jó volt, tele volt világossággal, de amikor a második generációhoz érkezünk, fokozatosan elveszítették a látást. Most a hagyományokat tartják meg. Az első generációban az áldás pohara tele volt. De amikor a második generációhoz érkezünk, a pohár már csak félig van. És amikor a harmadik generációhoz érkezünk, szinte az áldás teljesen eltűnt. Már csak a kehely maradt, a pohár maradt. Akkor az Úr támaszt egy másik népet, egy másik megújulást, egy másik első generációt, és ők újra visszajönnek Jeruzsálembe. Miért? Mert az áldás eltűnt, és akkor megint az össze-visszaság, az űrzavar veszi át a helyét. Akkor a nép újra elvileg Babilóniában van. És egy másik megújulásra van szükség. És aztán jött az angliai nagy megújulás. Luther Mártonon keresztül a hitből való megigazuláshoz tértek vissza. Wesleyn keresztül pedig a hit által való megszentelődés hirdette. Nagyon nagy megújulás volt, hála az Úrnak. Tehát John Wesley vezetésén keresztül ismét visszakerültünk Jeruzsálembe. Most már Isten akaratát sokkal jobban ismerjük. Most már nem csak a hit által való megigazulást ismerjük, hanem ez alapján már képesek vagyunk olyan életet élni, ami megszentelt élet. Hit által való megszentelődés. És ott van a megszentelődés gyümölcse. Testvérek, hála az Úrnak, ma mi sokat, sokkal tartozunk Luther Mártonnak. Sokkal tartozunk John Wesleynek, és másoknak is. De testvérek, hála legyen az Úrnak, az első generáció csodálatos. A pohár tele van. De amikor a második generációhoz jutunk, ismét csak félig van a pohár. A harmadik generációnál pedig megint eltűnt minden áldás. Akkor az Úr egy új csoportot támaszt. Angliában az Úr Darby-t hívta el, Müller Györgyöt. Hála az Úrnak! Ők újra visszatértek Jeruzsálembe. Az első generáció csak 20 év, 1828-tól 1849-ig. Ez a 20 év az első generációhoz tartozik. Mi mindannyian szemtanúi voltunk a Szent Szellemnek a csodálatos munkálkodása. A Biblia tudós Penton szerint ő mondta azt, hogy a testvér mozgalom sokkal nagyobb, mint a reformáció. A reformáció nem csak azért jöhetett létre, mert a Szent Szellem munkálkodott. Hanem azért is, mert a német hercegek segítségével támogatást kapott. Azáltal a testi támogatás, vagy fegyverek által, ami által Luther Márton támogatást kapott, vagy védelmet. És végül nagyon nagy sikert értek el. De ha tudjuk, hogy mi történt Angliában, hogy ott mit végzett az Úr, az a mozgalom sokkal nagyobb volt, mint a reformáció. A befolyása sokkal nagyobb volt, mint gondoljuk. Ma az Egyesült Államokban egy akadémiai intézmény van, a Dallasi Teológiai Iskola. Ők igazán magukba szívták azt a gazdagságot, amit a testvéri mozgalom adott. Ne felejtjük, testvérek, Isten csodatos munkát végzett. Az emberek újra visszatértek Jeruzsálembe. Az első 20 év, az aranykor, tele áldással. Ezek a diákok tanítják a többieket. Ők azok, akik tudják, hogyan hasogassák az igazságot helyesen. Tehát látjátok, testvérek, hogy az Úr csodálatos munkát végzett Angliában. Hála az Úrnak, az első generáció teljes tele a pohár áldással. A második generáció már félig van a pohár. Megtartják a hagyományokat. Kezdetben ott a kijelentés, közvetlen kijelentés Istentől. Minden élő, érezhető Isten jelenléte. Ott a bizonyság. Hogyha olvassuk a gyülekezet történelmét, csodálatos történelem. Amikor eljutunk a harmadik generációhoz, akkor már csak üres a pohár. akkor három pohár van. Ma, amikor körbenézünk, több mint 1000 pohárt láthatunk. Kezdetben minden pohárnak van, amire büszke lehet. Miért? Mert tele van áldással. De amikor eltűnik az áldás, amikor Isten jelenléte eltávozik, akkor mi marad? Akkor kezdik összehasonlítani a poharaikat. Az én poharam jobb, mint a te poharad. De a te poharad jobb, mint az enyém. És akkor megoszlások vannak egymás között. Krisztusnak egyetlen teste van. De ma a különböző tanítások miatt, a különböző megtapasztalások miatt, kulturális különbségek miatt, társadalmi osztályokbeli különbségek miatt, ahogy itt ebben az országban is van nálatok, ez mind megosztást okoz közöttünk. Testvérek, gondoljátok meg, a mi Urunk előtt, abban a felső szobában, amikor az Úr beszélt a tanítványokhoz, ő kétszer imádkozott. Először a 12 tanítványért imádkozott. Azért imádkozott, hogy ők mindannyian egyek legyenek, ahogy mi egy vagyunk. És aztán ő azzal folytatta, hogy a gyülekezetért imádkozott. Ugyanaz az imádság, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy mi egy vagyunk. Miért? Urunk tudta nagyon jól, ő a proféta. Tehát ő látta a távoli jövőt. Azt az imádságot megelőzően, mit mondott Úrunk a tanítványoknak? A nap eljön, amikor mindannyian szétszóródtok. Mindannyian visszatértek a saját otthonaitokba, és engem egyedül hagytok. Ez mit jelent? Amikor Jézus letartóztatták, mindenki elszállt, mindegyik tanítvány a saját életét mentette. Gondoljátok, hogy az Úr csak erre gondolt, hogy ami a majd a Getsemáné kertjében fog történni? Hogyha ekkor teljesedett be az ő látása, akkor hogyan értelmezhető, hogy mindannyian visszatértek saját házaitokba? Tudjuk, hogy csak a 12 közül Jánosnak volt otthona Jeruzsálemben. Nem mindenkinek. Ezért bízta Jézus az ő anyját, Máriát Jánosra, az ő tanítványára. Mert Jánosnak volt háza Jeruzsálemben, de nem mindenkinek. Mit jelent ez? Ez a profécia nem csak az első századra vonatkozott, nem csak a 12 tanítványra vonatkozott. Ez egy nagyon fontos profécia kell, hogy legyen. Urunk szerint Isten gyülekezete fog szétszóródni. Mindannyiótoknak megvan a maga háza. Kényelmesen érzitek magatokat. Azért jársz ebbe a gyülekezetbe, mert te ott érzed kényelmesen magadat. Te pedig egy másikhoz csatlakozol, mert te ott érzed jól magad. Neked is van otthonod, neked is van otthonod. De én teljesen egyedül maradtam. Testvérek, amikor látjuk ezt a sok-sok megosztottságot, és látjuk Isten gyermekeit, hogy szét vannak szóródva, ki a legmagányosabb? Testvérek, az Úr azt mondja, a ti otthonotok, épp ugyanúgy, ahogy az Úr mondta az ő népének, amikor sírt Jeruzsálem fölött, amikor fiatal volt, 12 éves, nekem az én atyám házában kell foglalatosnak lennem. Isten templomát az atya házának nevezte. Később, amikor sírt Jeruzsálem fölött, azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Jeremiásra emlékeztet a síró prófétára. És mit mondott? Házatok el lesz hagyatva. Nem az én atyám háza. Testvérek, ez az űrzavar. Ma, amikor megosztások vannak közöttünk, amikor mindannyian szét vagyunk szóródva, akkor felteszünk egy kérdést. Gondoljátok, hogy a mennyei atya válaszolni fog Urunk imádságára? Hogy ők mindnyájan egyek legyenek, amint mi egy vagyunk. Amikor körülnézünk, gondoljátok, hogy Isten válaszol erre az imádságra? Néha mi imádságunk nem kapnak választ. De ennek megvan az oka. Gondoljátok, hogy lehetséges, hogy a mennyei atya megtagadja Urunk imádságát, mielőtt ő megfeszítetett. Imádkozott a 12 tanítványért. Imádkozott a gyülekezetért. Mert ő tudta, hogy egy napon mindannyian szétszóródunk. Neked is van egy csészéd. Nekem van egy másik csészém. Gyere ehhez a pohárhoz. De testvérek, mit mutatunk mi az embereknek? Csak egy üres poharat. Egy intézményt. Semmi más, csak egy pohár, egy csésze. Semmi más, csak egy szervezet. Semmi más, csak egy program. Semmi más, csak egy gyakorlat. Testvérek, gyere az én házamba, gyere ide, gyere oda. Mindannyian szétszóródtunk. És a mi Urunk saját szavaival azt mondja, hogy teljesen egyedül maradtam. Testvérek, hogyha halljuk Jeremiás sírását, az igazi Jeremiás síralmát, akkor nem lehet az, hogy a szívünket ne érintse meg. Akkor felkavarodik a szíved, és vissza akarsz jönni Jeruzsálembe. Testvérek, hála az Úrnak! Azt gondolom, az Úr ezt munkája épít a ti országotokban. Adjunk hálát az Úrnak ezért az országért.
Because this is the longest country in the whole world.
mert ez a leghosszabb ország az egész világon, Chile. És amikor eljössz Chilébe, akkor tulajdonképpen a világ végére jössz el. Mert nagyon messze esik a világ központjától. Még a vallásos világtól is nagyon távol van, távol esik. A keresztény világtól is nagyon távol esik. És akkor a Szent Szellem valami egyedülálló dolgot akar cselekedni. És nem kerül az amerikai misszionárusok befolyása alá. Nem befolyásolja a német misszionáriusok munkája. Hanem fiatalok el tudták venni a Szent Szellem közvetlen vezetését. Most megérintette őket az Úr. Olyanok, mint Zerubábel vagy Joshua. Visszajöttek Jeruzsálembe. Visszatértek Isten akaratához. Hála az Úrnak! Milyen csodálatos munkája ez az Úrnak. Megépítették az oltárt. Újjáépítették a templomot. Végül újjáépítették a várost. Testvérek, az oltár az a mi odaszentelésünk. Aztán Isten háza, az Isten jelenléte. Amikor összegyülekeztek, akkor visszahozzátok igazából Isten jelenlétét. És akkor megtaláljuk Isten bizonyságát. Az Úr bizonyságát Temukóban, Santiago-ban, mindenhol. Testvérek, hála az Úrnak! Elhiszitek? Amikor meghalljátok a mi igazi prófétánknak a síró hangját, síralmát, és válaszoltok Mesterünk hívására, és amikor összegyülekeztek úgy, mint egy, egységben, ez mit jelent? Akkor az Atya valahogyan válaszol a mi Urunk imádságára. És ez történik Temukóban. Vagy legalább Temukóban, vagy legalább Santiago-ban. Legalább valahol. Testvérek, látjátok? Valahogyan ez az imádság csodálatosan beteljesedik. Természetesen Isten akaratát akarjuk. Meg akarjuk elégíteni Urunk szívét. Az ő szívét az ő imádsága jelképezi, hogy egyek legyenek, ahogy mi egy vagyunk. Hála az Úrnak! Ez az első generáció, tele áldással, tele élő vízzel. Látjátok, testvérek, nem kell vitatkozni, csak eljöttök ide. Mindig elmondom az Egyesült Államokban és sok más helyen, hogyha eljöttök Chilébe, és persze, ha át tudtok jutni az Andokon, az egy nagyon csodálatos élmény. De hogyha ott a szenteket látogatjátok meg, akkor valami egyedülálló dolgot fogtok találni. Valami eredetit. Mert a Szent Szellemnek minden munkája eredeti kell, hogy legyen. Valami új kell, hogy legyen. nem olyasmi, amit kölcsön veszünk az Egyesült Államoktól, vagy a németektől. Látjátok? Az itteni munka nem az Egyesült Államok beli munkának a kiterjesztése, hanem a Szent Szellem munkája itt ebben a városban. Így az Úr bizonyságát csodálatos képen megőrzi. De várjatok, várjatok, és várjatok. Ez csak az első generáció. Ha olvassátok a gyülekezet történelmét, akkor megtanulhatjuk a leckéket a gyülekezet történelméből. Az első generáció tele van áldással. És amikor eljutunk a második generációhoz, tehát még az első generáció telve kijelentéssel, de amikor eljutunk a második generációhoz, ők már nem látnak sokat. Viszont nagyon sokat hallottak. Őket az idősebbek segítették. Az ő generációjukban, az első generációban mindent a Szent Szellem irányított. De most már a második generáció tudja, hogy kell összejönni. Tudják, hogy kell csinálni ezt, hogy kell csinálni azt. Nagyon jó. Tehát most egy módszert adnak át a következő generációnak, a fiatalabb generációnak. Már ismerik a metódust. Csodálatos. Munkák, szolgálatok. Testvérek, megvan a módszer. Nem kell az Úr jelenlétébe menni. Nem kell kijelentést kapni többé. A tradíció az elég jó. Az első generációban ott a kijelentés és az áldás. A második generációban ott a hagyomány. Minden leegyszerűsödik. Nem kell a Bibliát tanulmányozni. Nem kell imádkozni. Mi már ismeritek Isten akaratát. Hogy ismerjük meg Isten akaratát? Hát, amit az idősek mondanak, a vének mondanak. Amit az első generáció mond nekem. Látjátok itt a veszélyt? Amikor eljutunk a második generációhoz, akkor már csak a pohár félig van. És amikor a harmadik generációhoz érünk, akkor szinte már minden csak hagyomány. De a csésze, a pohár még mindig ott van. Amikor tanulmányozzuk a mai gyülekezet történelmét, olyan sok pohár van. Több ezer pohár. Testvérek, tanuljunk meg leckéket a gyülekezet történelméből. Hogyan? Hogy azért, hogy ez a csodálatos bizonyságtétel megőriztessék. Honnan tudjuk, hogy ez meg lesz őrizve? Az első generációban a pohár tele van. A második generációban a pohár még tele van. Akkor ez mit jelent? Hogy az első generációban élő kapcsolatuk van a forrással. A fiatalabb generáció, a fiatal generációnak is első kézből kapott megtapasztalása van. Testvérek, ti, akik az első generációhoz tartoztok, vigyázzatok! A ti felelősségetek az, hogy a fiatalabb generációt az Úr jelenlétébe hozzátok. Vezessétek! A Szent Szellem tudja, hogy tanítson minket. Ott a kenet rajtunk. Ne bitoroljuk a Szent Szellemnek a helyét, mert csak így, ne feledjétek testvérek, így lehet megőrizni, megtartani minden generációt élően. Nagyon fontos. Amikor Ezrás könyvét tanulmányozzuk, és amikor elérkezünk a 7. fejezethez, az első fejezetben az első generáció tér vissza Jeruzsálembe. Zerubábel és Jósua vezetése alatt. Az 7. fejezetben jön a fiatalabb nemzedék, a második nemzedék, Ezrás vezetése alatt. És Ezrás írástudó volt. Ezrás Babilonban született. Zerubábelnek volt oka, miért visszatérni Jeruzsálembe. Mert akkor hagyták el Jeruzsálemet, amikor még fiatalok voltak. Úgyhogy mikor visszatértek, ők már körülbelül 90 évesek voltak. Honvágyuk volt. A szívük ott volt Jeruzsálemben. Hát nekik persze, hogy okuk volt visszatérni Jeruzsálembe. Mert az érzelmeik odahúzták őket, és vissza akartak jönni. De figyeljetek, Ezrás Babilonban született. Ne feledjük. Minden fiatal számára, akik Babilonban született, az ő jövőjük Babilonban volt. Ők sohasem látták Jeruzsálemet. És Jeruzsálem egy lakatlan város. De nézzétek Babilont. A zsidók, Izrael népe, mielőtt fogságba vitetett Babilóniába, ők voltak a világ legjobb farmerei, földművelői. Most megtanulták, hogy hogyan üzleteljenek Babilóniában. Ettől kezdve övéké volt a pénzügyi világ. Nézzétek meg ma! A zsidók oda költöznek New Yorkba, Londonba, San Diegóba. Ők meg átölelik a világot. Ők válnak a legsikeresebbé. És Ezrás Babilonban született. Az ő teljes jövője, fényes jövője Babilóniában volt. De valahogyan Isten munkálkodott Babilóniában, a zűrzavarban. Minden zűrzavar volt.